Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 205-ös számú énekünket énekeljük, amelyik így kezdődik: Ne szállj perbe én velem. Elfoglalva hallgassuk meg a gyermekeink bizonyságtételét.
Kedves gyülekezet, az elmúlt tanévben olyan történeteket ismertünk meg, vagy ismételtünk át a Bibliából, amelyek arról szóltak, hogy hogyan találkozhatunk Istennel, Jézussal. Olyan eseteket is láttunk, amikor két ember Isten akaratából találkozott. Éneket hallgatva, imádkozva és énekeket énekelve mi is kaptunk vasárnapra lehetőséget, hogy Jézushoz jöjjünk, vele találkozzunk, őt megismerhessük. Ennek köszönhetjük meg azt is, hogy mi is rendszeresen találkozhatunk egymással, nem csak vasárnaponként, hanem a fénykép nézegetéskor, az ünnepi vásárokon, a karácsonyi készülődéskor és a kézműves foglalkozásokon is. A tanévnek ugyan vége, de mi hálás szívvel és örömmel várjuk a következő találkozásokat, a legközelebbit a tahi csendeseteken. Thank you.
Téged dicsér az én lelkem, téged dicsér az én lelkem, mikor a nap felkel, téged hívlak segítségül minden áldott reggel. A te áldott szent nevedben kezdem a munkámat, s tiéd szívem akkor is, ha örömér vagy bánat. Tudom, minden javamra van, ha szeretlek téged, s tudom, hogy mindenért tiéd a dicséret. Téged hívlak, téged áldlak, ha nyugodni térek, legyen egész életemben tiéd a dicséret.
Evangélium a 19. rész, 13-tól a 15. versig. Ekkor kis gyermekeket hozzanak hozzá, hogy kezeit vesse azokra, és imádkozzék. A tanítványok pedig dorgálják vala azokat. Jézus pedig mondta, hagyjatok békét a kis gyermekeknek, ne tiltsátok meg nekik, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyennek ki a mennyek országa.
Szolgálatot hallgassuk meg.
Gárdonyi Zoltánnak egy kánon ját fogunk énekelni, ami orgonát hangszerűséget kísérni. A ige, amire épül, a jelenések könyvében megírva, négy tűz, mint halálni, és négyen adom az életet korongatás.
Thank you.
helyünkön maradva keressük ki a 205. dicséretünket, és énekeljük a 2., 3., 4. és 5. versét. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek üzenetét, ahogy megvan írva Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott 2. levele, 12. részében, a 9. versben. Elég néked az én kegyelmem. A gyülekezet foglalja a helyét. A mai napon szeretnék egy olyan egyszerű isteni kijelentésről beszélni, amit már nagyon sokan nem vesznek komolyan. Nem tudják, mit jelent az, hogy elég. Azt se tudják, mit jelent az, hogy kegyelem. Az pedig végképp nem áll össze, hogy elég az ő kegyelme az embernek. Ezért hadd beszéljek ma azokról az alaptételekről, amiket az Isten gyerekei tudnak. De nem elég tudni. Abból élni kell tudni. Így mondja a Kolossai levélben egy helyen, az ige, vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket, bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel. Ezért fogunk most a helyünkön maradva imádkozni. Köszönjük, édesatyánk, hogy a tieidet különös módon vezeted, igéddel és szent lelkeddel kormányozod az életüket, és addig, amíg adsz nagy léptékű ígéretet, hogy mint Isten fiai ott lesznek veled, hogy Jézus Krisztus helyet készített a mennyben a fiak számára, addig adsz lépésről lépésre való útmutatót itt a földön, mert a te igéd az ember hitének, lábának, szövét neke, és mindig megvilágosít annyit, amennyi kell a hitbe való következő lépésig. Olyan sokszor szeretnénk látni az egészet, és amíg az egészet szemléljük, addig képesek vagyunk nem látni a következő lépést. A te bölcsességed és kegyelmed folytán mind a kettőre vezess el és taníts meg Jézus Krisztusért. Amen. Hirdetem tehát, hogy Krisztus az egész teremtés felett áll. Úr mindenek felett. Minden teremtett dolognak a megalkotója, a látható dolgoktól kezdve az anyagot, a növényt, az állatot, az embert, az embervilágát. Megalkotta, de megalkotta a láthatatlan dolgokat is, az angyalokat, a szellemvilágot. Erről beszél a Kolossai levél. Öröktől fogva él és örködik egész teremtett világa felett, és a világ addig létezik, amíg az örködését fenntartja. Egy kérdést szeretnék föltenni. Mondd, elképzelhető, hogy aki néven szólítja a csillagokat, hiszen ismeri kezének minden alkotását, aki fenntartja az örökrendet, aki ezt az elképesztő világot, amit kutatunk, keresünk, hogy értsük a mélyét, a működését, ő fenntartja. Megfeledkezhetne rólad, akiről azt mondja, hogy örökké való szeretettel szerettelek téged, és kiterjesztettem te rád az én irgalmasságomat. De mondd, ha minden nap szemléled ezt a világot, és látod benne a rendet, vajon mered-e szemlélni benne önmagadat, úgy, mint akit az Isten szeret, akart, életre hívott, és ígérettel ajándékozott, hogy elég neked az én kegyelmem. Öröktől fogva él és örködik az egész teremtett világ létezése felett. És azt mondja, hogy örökkévaló szeretettel szerettelek téged, és örködik a te létezésed felett. Örködik. Nem te, hanem ő. Majd elmondom, hogy ki mire képes. Nagyon kevesen fogadják el, hogy az egyház legfőbb ura, hiszen az egyház az ő teste, és ő feje annak. Azért a legfőbb ura mindennek, mert először is ő Isten. A Kolossi 1.19 leírja. Másrészt, halála és feltámadása által hatalmas Istennek bizonyítatott, aki felett nem lett úrrá a halál és az elhullás. Szeretem, tudjátok, a Cselekedetek könyvének azt a részét, ahol Péter bizonyságot tesz a pünkösdi alkalmam. Van egy ilyen kitétele, hogy az a Jézus, akit ti gonosz kezeitekkel megfeszítettetek, akit Isten eleve elrendelt azért, hogy áldozat legyen. És hogy ez a Jézus mit csinált, ezt ti tudjátok. Ezt olyan kevesen magyarázzák a Szentírásnak ezt a kis részét, hogy egyszerűen, hogy amit történt 50 nappal ezelőtt, azt ti itt Jeruzsálemben tudjátok. Hát gondoljátok, hogy elmennék, mondom, Debrecenbe, és elmondanám, hogy itt Kelenföldön a gyülekezetben meghalt valaki, aztán fel is támadott, akkor azt mondják Debrecenben, hogy messzire jött ember, azt mondta, amit akar. De hogyha Kelenföldön, itt mondanám el, hogy itt meghalt valaki, és itt fel is támadott. Ti tudjátok, mert tanúi voltatok. Akkor nyilvánvaló másképp szól a bizonyságtétel, hiszen szemtanúk. Szemtanúknak mondom a valóságot és az igazságot. Így történik, hogy amikor Péter prédikál és beszél Jézus haláláról, beszél Jézus nagy cselekedeteiről, beszél arról, hogy amikor a templomból kiűzi a kufárokat, akkor vakok tömegét gyógyítja meg, nyomorult betegek tömegét gyógyítja meg, és gyerekek dicsérték bent a templomba, hogy az Isten hatalmas dolgokat cselekedett az ő házában, És erre mondja Péter, hát ti ezt tudjátok, hogy mit csinált Jézus, hiszen szemtanúi voltatok, részesei voltatok annak, amit csinált. Azt mondja, hogy minden ember, aki Jézus Krisztus kegyelmében részesült, tehát bűneinek bocsánatát hirdette neki az Isten. Tehát hirdette az Isten, hogy Jézus Krisztusban az ő áldozatáért megbocsáttattak a te vétkeid. Aztán hirdettetett neki, hogy Jézus Krisztusban örök üdvösség szerzője lett az Atya ennek az embernek a számára. Aztán elmondja az isteni bizonyságtétel, hogy te az én gyerekem vagy, te az enyém vagy. Nem vagy a bűné, a kárhozati, a világé, nem vagy a bukási, akkor is, ha tudom, hogy ki vagy. De Jézus Krisztusban az enyém vagy. A hívő életnek van egy különleges ígérete, hogy fedezd fel újra és újra, hogy elég neked az ő kegyelme. Mert Jézus a kígyó fejére taposott. Az egész Szentírás bemutatja az Isten szabadító művét a bűn bukásából, a sötétség uralmából. Mert az ember semmiféle módon nem tud megfelelni Isten szentsége mértékének. Így van leírva, az egyedül szent Isten, ő egyedül az. Sok ember, és most szeretnék úgy szólni hozzátok, de a kelenföldi testvéreim, azért fogyatkozik meg a hitben. Aztán azért hidegül meg a szeretetben. Aztán azért válik kételkedővé. Vagy azért válik képmutatóvá, mert a szentségben hajótörést szenvedett. Titokban felgyülemlik benne a keserűség, a félelem és a kétségbeesés. Nem vagyok szent. Az Isten igénye pedig, hogy szent legyek. De szembesülök azzal, hogy bűnös ember vagyok. Nyomorult, bűnös ember vagyok. Először csak kétségbe esik a lélek tőle. Ha sokszor kétségbe esik, akkor védekezésül megkeményedik, aztán lázadó lesz. Közben pedig mi történik a szívben? Elnémul benne az Isten dicsérete, megkopik a kegyelemnek csodája, és immár a szív nem újjong, ha hallja a hírt, hanem szinte belehal a közönybe, mert tud valamit, amiből élni képtelen. Tud valamit, amiből mégis élni képtelen. Így történik, hogy egy sereg ember közönössé válik, aztán pedig engedetlenné, vagy gyilkos szembeszegülővé, mert elapadt az öröm, megszűnt a csodálat, elhalt a hála, és a kudarc úrrá lett, és Istent jelöli meg a lázadó szív az állapota okaként. Vagy valamelyik embert. Mindig így történik. De szeretnék kérdezni valamit. Hol mondta az Isten, hogy a kegyelem az a teljesítmény feltétele? Mutasd meg a Bibliába. Én végignéztem. Találtam ilyet, hogy Gadarába egy ördögtől megszállt lélek, kiközösítve a városból, ott él a sírboltokba. A pogány hit szerint letették az élelmet az elhalthoz, hogy legyen mivel majd táplálkozni, ezeket az ételeket eszi, ebből él. Aztán mert félelmetes, örjöngő, ezért megkötözték, béklyókkal leszaggatta, láncokkal széttépte. Tessék mondani, mit teljesít, hogy Jézus elmenjen érte. Bűnt halmoz bűntre. De nyomorult, de kitaszított is, és tehetetlen. És Jézus megkeresi, az ördögi lelket száműzi belőle, és kegyelemből visszafogadja kegyelembe. Nem csak az emberi közösségbe, az Isten közösségébe. Menj és jelensd meg, mi nagy dolgot cselekedett veled az Isten. Látok én a Szentírásba, parázna asszonyt a templomba. Mit csinált a kegyelemért? Az emberek meg is ítélik, hozzák a köveket, hiszen ha parázna, akkor meg kell ölni. És bemegy Jézus, azt mondja, hogy aki ebben a bűnben nem vétkes, az dobja az első követ, és kiríti a templomot a lélek belső bizonyságtételével, és megy ki mindenki a templomból. Ketten maradnak a bűnbe lévő és a bűntelen. És megszólal, hol vannak a vádolóid, és még a körülnéz, embert nem lát. De hozza az Isten üzenetét, és azt mondja, Jézus, én se vádollak. Mert nem kárhoztatni jöttem a világot, hanem megmenteni jöttem a bűnös embert. Így történik, hogy amit nem ismert az a szív, elég néked az én kegyelmem. Egyszer csak átölel, és egy haldokló, nyomorult, bukott lelket átölel az isteni szeretet. Elég neked az én kegyelmem. Látok én gutaütöttet, agyvérzést kapott, lebénultat, aki szót se tud emelni magáért. Könyörögni se tud. Azt mondja Jézus megállván fölötte, megbocsáttattak a te vétkeid. Ugyan mit tett érte? Kelj fel, vedd fel a nyoszójádat, menj haza. Kegyelembe indulhatsz ettől kezdve. Elég neked az én kegyelmem. Naini fiú halott. És a feltámadás csodájába részesítették. Mondom neked, titkokat hordozó szívű testvére. Kétségeket, bukásokat, félelmeket. Ki nem mondott, a sötétség titkába sűjjesztett gondolatokat, hordozó szívű testvérem. Elég neked az én kegyelmem, mondja Jézus. Mert a kegyelem az úgy adatik, hogy az Atya kegyelemből téged Jézus Krisztusra bízott. Arra Jézus Krisztusra, aki önlelkét adta áldozatul, te érted. És ő üzeni majd neked, tudom, hogy miért haltam kereszthalált, de tudom, hogy kiket adott nekem az Atya, amiket én megtartottam. Halld hát újra. Elég néked az én kegyelmem. Az én erőm erőtlenségen keresztül is célba jut. Isten leíratta Pállal a Kolossai levélben titeket, akik egykor elidegenedtetek Istentől, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedetek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által. Éppen az elidegenedett állapotba szemlélheti az ember a Krisztus művét, és láthatja, mit jelent az, hogy kegyelem. Egyikünk se érdemli. Isten ajándéka az. Isten ajándéka az. Ma reggel, valóban reggel ébredtem 4:15-kor, és az volt a gondolatom, hogy milyen kegyelmet terveztél, Uram, mára, bárcsak megláthatnám. Nem tudtam, hogy sokan lesztek, vagy kevesen. Nem tudtam, hogy ki lesz itt, és ki ment el szabadságra. Engem egy dolog érdekelt, hogy hirdethetem-e a te kegyelmedet. És ez volt a reggeli csöndesség igéje. Mondd el nekik, elég néked az én kegyelmem. Be is fejezem. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt, hogy mi legyünk szentek és fedhetetlenek szeretet által. Mert egyedül Isten szeretete képes rábírni, hogy változtassunk bűnös szokásainkon. Minél nagyobb a bűnöd, annál nagyobb szeretet hordoz el téged. De most, hogy hallottad, hogy elég néked az ő kegyelme, kész vagy-e megköszönni. És majd a kísértésed érkezik, újra megköszönni, hogy abban is elég a megtartatásodhoz az ő kegyelme. És győztes leszel. Én ismerem az én gondolataimat, amit én gondolok felületek, mondja az Isten. Az én gondolataim béke, és nem a rossz, hogy jövőt és reménységet adjak nektek. Amen. Uram, még az emberre olvasott igazság, ami váddá lesz, mindig porig aláz és megsemmisít, a Szentlélek bizonyságtétele megszomorít, és megbánhatatlan megtérést indít el az ember szívében. Szeretnénk megköszönni bűneinknek bocsánatát, és azt a különös szövetséget, ami a kegyelem szövetsége, ami tőled jön, ami ajándékba adatik, és ami elég nem csak a megtartatáshoz, hanem az Isten fiú élet megéléséhez is. Köszönjük, hogy megbocsátottad az életünknek bűneit, köszönjük, hogy megerősítetted velünk ma a te kegyelmi szövetségedet. Hálát adunk érte neked, Uram, hiszen azt érdemled. Nem teszünk fogadásokat. Sokkal inkább kérünk, hogy a te kegyelmedet meg ne vont tőlünk. Hogy kijelentésed, hogy örökké való szeretet munkálkodik mögötte, hadd legyen minden napnak a felfedezett öröme, a hálája te feléd, Jézusért. Amen. A 228-as számú énekünk második versét énekeljük válaszolva az Isten igéjére. Ó, vonj atyám fiadhoz engem! Tudja, ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Ahogyan már megszokhattuk, és említettük, hogy a nyári időszak kezdetét veszi. Ez annyit jelent, hogy ugye a gyermek Isten tiszteletünk immáron akkor lezárult, és legközelebb szeptemberben indul újra. De a gyermekmegőrzés a nyár során is folytatódik. Tehát nyugodtan lehet jönni kisgyermekkel, nyugodtan lehet bátorítani másokat is, hogyha ez volna a nehézség, hogy nem tudnak jönni. Van gyermekmegőrzés lent a cserkészszobába, használjuk ki ezt a lehetőséget. Végig tart ez a nyár során. És miután most tanévzárunk van, jelezném a gyülekezetnek, hogy az első istentiszteletre hívtuk hitoktatóinkat, valamint az ódánknak munkásait, őket már köszöntöttük. Most pedig a második istentiszteleten, ahogyan tetszettek látni, a gyermekistentiszteleteseink szolgáltak közöttünk, és megkérném a vezetőjüket, ha az Évát, hogy mondja el a beszédét.
Ismét egy munkás tanév áll mögöttünk, és azt kell mondjam, hogy ebben az évben is megtapasztalhattuk Isten gondoskodó szeretetét. Megtapasztalhattuk az ígéret igazságát, hogy nem hagy el, és azt is, hogy megelégíti minden szükségünket. Hálásak vagyunk azért, hogy elhozta gyermekeinket vasárnapról vasárnapra, hogy hallhassák a nekik elkészített igét, hogy már gyerekként természetesen válhasson számukra, az, amit a 73. Zsoltár 28. verse így fogalmaz meg, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Ezután szeretnénk megköszönni a gyülekezet áldozatos szeretetét, hiszen jól tudjuk, hogy a gyermekekért mondott imádságoknak mély nagy ereje van. Köszönjük azt is, hogy a gondoskodásnak más formáiban is lehetett részünk. Hálásak vagyunk a segítő kezekért a közös alkalmakon, köszönjük az adakozó kedvet is, hiszen a gyermekperse és a gyermekmunka célját szolgáló adakozás lehetővé tette, hogy 10 Bibliát vehessünk, amelyeket a gyerekisten tiszteleteken buzgón forgatunk is, és így lehetséges az is, hogy a további összegből a tahi nyári táborok idején is vehessünk úgy Bibliát, hogy azoknak a gyerekeknek, akiknek még nincsen, ezt ajándékba is adhassuk. Köszönjük a szeretetnek olyan megnyilvánulásait is, amelyek sütemény, gyümölcs vagy palacsinta formájában gazdagították a tahi tábor étlapját. Az, amit itt most láthatunk, és akiket itt láthatunk, csak az egyik része a munkának, hiszen mindenki jól tudja, gondolom, hogy a környező iskolákban is folyamatosan zajlik hitoktatás, és hogy ennek a munkának van láthatatlan része is, de vannak látható jelei is, arra csak egy történetet szeretnék elmondani. Valamelyik kis hittanos csoportban, az egyik iskolában történt meg az, hogy az egyik gyermek, látva azt, hogy jó neki ott lenni ezeken a foglalkozásokon, elkezdte elmesélni az osztálytársainak azt, hogy jó lenne, ha ők is eljönnének. Úgyhogy van olyan hittanos csoportunk, amely a gyermekmisszió, szó szerinti gyermekmisszió ilyen formája által gazdagodott 7 taggal is. Ezért is hálásak vagyunk. És néhány héttel ezelőtt mindenki tanulja lehetett annak is, hogy itt 31 konfirmandus állt meg az úrasztala körül, ami azt is jelenti, hogy ez a munka nem hetekben, hónapokban, hanem években és teljes életben mérhető. Hálásak vagyunk ezért is. Nagy öröm annak a bizonyossága, hogy a munka egy része ugyan a miénk, de a növekedést az Úr adja. Kérjük is ezért a gyülekezetet, hogy továbbra is hordozza imádságban gyermekeink életét, mert mindannyian tudjuk, egy közös test tagjai vagyunk. Az Isten tiszteletet követően mindenkit szeretettel várunk az altánplomba, hogy megmutathassuk, miről tanultunk az idén, és hogy újra megélhessük azt együtt, amit a 133. Zsoltár első verse így mond el, íme mi jó és mi gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak az atyafiak.
Himnuszt, utána pedig veszük az áldást. Jeremiás könyvének 29. részéből, a 11. és 12. versből mondom az áldóigét. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felületek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. Amen. áldás békesség. Ott lent az altemplomba várjuk a gyülekezet tagjait.